istehozott minden nyújtokat. Tényleg mindig egy csodának élem meg, amikor házas párok veszik a bátorságot előtt, hogy elinduljanak onnan az úrról. Amikor talán a saját szüleitek se értik meg, hogy most minek elmenni. Főleg Bence is tízért valaki, aki azt mondta, hogy mutassatok egy embert, aki egy ilyen lelkinek utána megtért. Akkor érdemes eljönni. Hanem tudok ilyet mutatni. Azt gondolom, hogy érdemes mégiscsak kimozdulni. Mert Isten milyen kegyelmet készít számunkra, azt sose tudni egy ilyen délelőttben. Amikor előkészítettük ezt a mostani együttlétet, akkor arra gondoltunk, hogy picit minden szoktuk is tenni. Legyünk együtt a pápánkkal. Ápoljuk meg az egységet 16. Benedek pápával. Ugye elment ősszel, szeptemberben a földieihez, Bajorországba. Ha az ember hazamegy, akkor azért a szíve közepéből szól. Otthon nem lehet szerepelni. Otthon csak őszintén az emberek elé állni. És Szent 16. Benedek pápa, ha sok időnk lenne, akkor el lehetne mondani azt az interjút, amit mielőtt kiment a Németországban adott, hogy mi minden foglalkoztatja a pápát, amikor elindult ki a honfitársaihoz. A beszédei közül háromat emeltünk ki. Az egyik az a vakon született meggyógyításáról szól, a másik az a megfáradt papokhoz szól, most a megfáradt házasokhoz szeretném azt alkalmazni. A harmadik beszéd, amit kiemeltünk, az az imádkozó szűzanyáról szól. A szűzanyához egy picit közelebb kerüljünk. Az is sajátosság a mostani lelki napunknak, hogy most nem engem kell csak hallgatnotok, hanem lesznek házas párok is, akik visszhangoznak valamit mindabból, amit próbálok elmondani. Akkor kezdjünk neki Isten nevébe. Ugye a homiliáját, aminek mentén beszélt a Szent Atya, ezt Münchenben a Neue Messe téren mondta el, az aznapi szentírási szakaszokhoz kapcsolta a gondolatait. Az aznapi evangélium a süket némának a meggyógyítása volt. És ahhoz fűzi az első a gondolatait. Az első, aminél megáll a Szent Atya, az, hogy Jézus oda megy ehhez a vak ember, a süket néma emberhez. És azt mondja, Jézus kész odafordulni a szenvedőkhöz, azokhoz, akik a társadalom peremére sodródtak. Gyógyítja őket, és ezáltal lehetőséget ad számukra a közös életre, a közös döntésekre. Bevezeti őket az egyenlőségbe és a testvériségben. Ez mindannyiunknak szól. Jézus mindannyiunknak megmutatja, hogyan kell cselekednünk. Oda menni egy elesett emberhez azt jelenti, visszaemelem őt a társadalomba. Régóta megérintett engem ez a Jézus, aki oda megy a másikhoz. Gondoljátok meg, hozzák ki a naimi ifjút a városból, hogy eltemessék. Egy temetési menet jön szembe. Egy temetési menettel találkozunk, mondjuk faluban, utcán, mik vonnak végig, akkor kocsiba félreállunk, lehúzódunk, kikapcsoljuk a motorot, és ott megállunk. Inkább kikerüljük a temetési menetet. Jézus oda megy. Megérint egy halottat tulajdonképpen. Oda mer menni, mert van mondani valója, mert tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Annyiszor hallom itt Pesten, hogy nem látogatom meg a beteget, mert nem tud vele szembesülni. Nem tud neki mit mondani. Ezt szoktam mesélni, többen hallottátok már. Egyszer temettem itt a városban, a köztemetőben, és őszintén gyászoltak a temetésem, és a sírás oda jön hozzám, még hozzák ki a koporsót. Azt mondja, püspök úr, azt mondja, hiányozza az a régi szép temetése. Hanem milyen volt az? Azt mondja, hogy tudták az emberek, hogy kell viselkedni. Ott állt a koporsó mellett, csöndbe, imádkoztak, vagy gondolkoztak. Máma azt mondja, ide jönnek, cigarettáznak, beszélgetnek egymással, nem tudnak mit kezdeni az esettel. Szóval és oda mer menni egy halotthoz. Oda megy, gondoljátok el, megy fel a húsvéti ünnepekre, és csak ott találjuk betesz a tavánnál, a 38-ig a béna embernél. Ünnepre megy. És hogy csodálom, hogy kecmereg oda a betesz a tavához. Épp egy 38 éve nyomorult emberhez. Szóval Jézus oda megy egy leprás, az kell kiabálni kell és csengetnie, hogy öreg, kerülj ki, mert én leprás vagyok. És megy egyenest a lepráshoz, és megérinti. Szóval oda menni egy beteghez, ma is ugyanez. Ha oda megyek valakihez, aki elesett, nem biztos, hogy beteg. Lehet, hogy olyan jól öltözök, mint mi vagyunk, de vagy lelki, vagy szellemi, vagy anyagi nyomorúságtól szemben. Atyafia, szépen alakulnak a mély csoportok, és örülünk neki. De vigyázzunk, hogyha csak önmagunkért létezünk, és nem születnek költünk újabb csoportok. Itt nem egy ilyen manipulatív szándékkal mondom, hogy hadd nőjönök mécs, hanem a másik miatt, akkor be fogunk mi magunk is hulladni. Tehát ha Krisztus követők vagyunk, akkor az a dolgunk, hogy mint ő oda megy a süket némához, megérinti, és visszaemeli a társadalomba, mi is embereket tulajdonképpen visszaemeljünk a társadalomba. Ez a mi dolgunk. Tehát Jézus tulajdonképpen egy misszióra ad példát. Oda menni a rászorulóhoz, és beemelni a társadalomba. Ti szülők vagytok, ez a megérintés. Ez még több nagy élmény, amikor először megérteni az evangéliumból, hogy Jézus megérint, és őt meg lehet érinteni. Ugye a kisgyereketek, amikor megüti a homlokát, vagy a térdét, anya itt puszít meg. És akkor megpuszítod, és már vigyorokban megy el, a nagy könnyek ott az arcán. Az érintés, az gyógyít. Az érintés, az mosolygóvá tesz. Tudjátok, ez a Krisztusunk. Tehát ma beteghez, haldoklóhoz, halotthoz nem tudnak oda menni az emberek. És mi az a nép vagyunk, akik oda tudunk menni. Van mit mondanunk, van mit tennünk. Olyan kevés kellene sokszor egy embernek, egy házaspárnak, hogy valaki megszólítsa, valaki meghívja, hogy valaki beemelje, most így mondom, a társadalomban, hogy kiemelje a társadalomból. Nagyon nagy szükség van erre. És ha élni akarunk, tudjátok, tehát mondom, nem egy ilyen, hogy lasszózzuk az embereket, nem erről van szó. Éppen a mostani pápának az egyik írásában arról van szó, hogy fölteszi a kérdést, hogy szabad neked szülőnek a gyereket megkereszteltetned. Dönteni helyette. Azt mondja a pápa, hogy aki ezt a kérdést fölteszi, az a hitet nem ajándéknak tekintem tehernek. Miért ne akarnád megadni a jót neki? A missziós lelkülethez mondom, Jukasukka voltam együtt, majd szoktak intékkel, és arról beszél egyik jogász, hogy Európában két érdekes per volt, hogy a gyerek bepörölte az anyját, hogy miért szülte meg. Egy másik esetben pedig a gyerek bepörölte az orvost, hogy miért engedte őt megszületni. Most még ott tart Európa, hogy mind a két per elveszett. Tehát az anyját nem lehet bepörölni a gyereknek. Tudjuk, beteg volt mind a két esetben a gyerek, hogy miért szülte őt meg, mikor tudta, hogy beteg. És azon a címen várták vissza a pert, hogy az élet több, mint a betegség. Tessék, tehát a missziónkhoz mondom ezt. Tehát az élet több, tehát nem arról van szó, hogy a mész gyarapodjon, és erőszakoskodjunk, de arról van szó, hogy az életen meghívjunk embereket. Tehát ha nekünk a belső meggyőződésünk az, hogy találtunk valakit, valamit, akkor igenis merjek megszólítani, merjek oda menni emberekhez, és meghívni. Azért egy pár gyereket elneveztek rólam, Lacinak köröztölték, biztos nem mondják el a szülők neki, hogy miért lett Laci, csak azért, mert megszülethetett. Elbizonytalanodtak és biztogatta az ember őket. Egy szülő is jött még visszareklamálni, hogy a gyerek miért született meg. Tudjátok, hogyha merjünk az élet mellett állni, és ha bennünk megvan az a belső meggyőződés, hogy az életet találtuk meg, akkor oda merünk menni, úgy, mint Jézus ez a süket némához, és vissza tudjuk emelni a társadalomba. Tovább. Azt mondja a Szent Atya, hogy ez a történet már az ősatyák is másként értették. Tehát nem csak azt értették, hogy a süket néma itten meggyógyult, tehát nem csak fizikai sükettségről szól ez a történet, hanem valami mástól is. Létezik gyengén hallás Isten irányában is, melytől különösen korunk szenved. Egyszerűen már nem halljuk meg őt. Túl sok a különböző zaj, amely betölti a fülünket. Mindaz, amit róla mondanak, tudni Jézustól, tudomány előttinek tűnik, mert már nem korszerű. Az Isten iránti gyengén hallás, vagy teljes sükettség természetesen elpusztítja a képességünket, hogy ő vele, vagy ő róla beszéljünk. Így azonban egy döntő érzékszervünk válik működésképtelenné. Belső érzékeink kialvásának veszélye fenyeget. És ahogyan sorvad ez az érzékelés, drasztikusan és veszedelmesen zsugorodik kapcsolatunk általában a valósággal. Életünk horizontja lesz egyre aggasztóbban, egyre kisebb. Miről szólt a Szent Atya? Van a fizikai sükettség, amely kirekeszt a társadalomból. Jézus visszaemeli ezt az embert ebből a kirekesztettségéből. De van egy mélyebben húzódó sükettség, a belső sükettség. Szerintem nem mondja egy szájból rágosan, de hadd mondja egy picikét apró pénzre váltva, és könnyebb így figyelni. Igazából a Szent Atya azon meditál, hogy a néma miért néma. Nem azért, mert nincsen hangképző szerve, hanem mert süket. Aki süket, az nem tud kapcsolatot teremteni a valósággal. Aki süket, valójában nem tud élni a valóságban, annak a teljességében. Így fogalmaz a Szent Atya, hogy ahogyan sorvad ez az érzékelés, drasztikusan és veszedelmesen zsugorodik kapcsolatunk általában a valósággal. A Szentatyát, ha valaki olvassa, hogy folyamatosabban, ő szüntelenül így próbálja beállítani a hitet, mint a teljes valóságban élés. Érted? Tehát a hit az nem egy elspiritualizált valami, hanem a hit az, ami bevetett a teljes valóságba. Itt Magyarországon azt gondolom, lehet, hogy nem igaz, lehet ez vitatkozni, de mégis valami igazságtalan benne van, képileg mondom, hogy a marxizmus elvette tőlünk a lelket, most elveszi tőlünk még a szellemet is az iskolák lerombolásából, és marad egy összezsugorodott biológiai lény. Tehát a hitben élni, hitre nevelni a gyereket, azt jelenti, most itt tudom leginkább fogalmazni a Szentlélek segítségével, hogy benne maradni a valóságban, az ember teljes valóságában, lelki, szellemi és fizikai valóban élni. Tehát nem engedni, hogy elveszten a lelki dimenziója létnek, a szellemi dimenziója létnek, és csak a biológia síkján gyötrődni. Tehát amikor a Szentatya azt mondja, hogy vigyázzuk a belső hallást és a látást, akkor azt kéri tőlünk, hogy legyünk olyan emberek, akik benne élünk a teljes valóságban, akik tudunk kommunikálni a valósággal. Az a híres beszéde, amiben a sajtó csak annyit hallott meg, hogy Mohamed ellen beszélt a pápa, ugye, érthető, mikor az ember elolvasta a beszédet, most már sokszor tudnám kívül is elmondani, és hosszú lenne, akkor elolvastam a beszédet, akkor rájöttem arra, hogy muszáj volt ezt a Mohamedán cirkuszt megcsinálni a pápa körül. Nehogy meghallják a széles tömegek, amit a pápa mondott. Tehát a beszéde végén ugyanezt a problémát teti föl, amit ittem a süketném a meggyógyításánál, csak sokkal elvontabban. Arról beszél, hogy a pozitivista gondolkodás és a belőle fakadó pragmatikus magatartás alkalmatlan a dialógusra, mert a pozitivista gondolkodás nem a valóságban él. Érted? Tehát ő azt mondja, hogy a hit az visszavezet a teljes valóságba. A pozitivista gondolkodás csak a mikroszkóptól a társai tud gondolkodni. Másról írja a pápa, hogy még a mai fizika is már messzebb megy, mint amit a mikroszkóp meg tud találni. Tehát hitben élni jelenti, hogy a valóságban élünk. Aztán, hogyha ezt kéri, hogy nagyon vigyázzuk a belső hallásunkat, hogy tudjunk a valóságban élni, és kapcsolatunk legyen a valósággal. De milyen furcsa, nem az emberek nézik a való világot a tévében, nem tudom, van még ilyen misor, de azt nézik, mint való világot. Kiszakítják őket a való világból, eltetik velük, hogy ők a való világban élnek. És élnek egy nagyon leszűkített valóságban. Az evangélium elbeszéli, mondja tovább a pápa, hogy Jézus ujját a süket néma fülébe tette. Nyálával érintette a beteg nyelvét. És azt mondta, Effata, nyílj meg! Az evangélista megőrizte számunkra az eredeti arám szót, amit Jézus akkor mondott, és ezzel közvetlenül abba a pillanatba viszált minket, amit elbeszél. Az elbeszélés egyszeri esemény, mégsem csak a múlthoz szól, nem csupán az elmúlt pillanathoz tartozik. Jézus ugyanazt valósítja meg ismételten új módon ma is. amikor megkereszteltek minket, ő maga érintett meg, és mondta, Effata, nyílj meg, hogy képessé tegyen bennünket hallani Istent, és ezáltal megajándékozzon azzal a lehetőséggel, hogy tudjunk beszélni hozzá. A keresztség nem mágikus elem. A keresztség föltár egy utat. Bevetett azok közösségébe, akik képesek hallani és beszélni róla. A hit által Jézus meg akarja velünk osztani a maga Isten látását, atyára hallgatását, vele való beszélgetését. A ténynek, hogy meg vagyunk keresztelve, fejlődési folyamattá kell válnia, amelynek során növekedünk az Istennel megélt közösségben, és ezáltal másképp látjuk az embert és a teremtést. Mondom magyarul. Tehát a Szent Atya ugye utal a keresztény szertartásáról, a régi szertartásról. Tehát velem idős az még emlékezhet rá, mert őt is úgy keresztelték, meg még ő is keresztelték. Ugye, amikor megérintetik a piscinek a fülét, az ajkát, Effata, nyílj meg. És sót is adtunk, hogy ennek az ajkát nem szerette a gyerek. Mit mond a Szent Atya, hogy ki a keresztény? A keresztény az a hívők és a látók közösségéhez tartozó ember. És nem szabad, hogy gőgösek legyünk. Ugyanakkor mégis ki kell mondanunk, hogy a hívő ember az lát, és van szava, képes beszélni Istennel és Istenről. Testvérek, ebben a megnyomorodott világunkban, tehát Szent Atya mit mond rólunk? Azt mondja, hogy a keresztség föltár egy utat, bevetett azok közösségébe, akik képesek hallani és beszélni, bevezet a Jézussal való közösséggel be, aki egyedül látta Istent. Testvérek, tudjátok, mit szeretnénk tenni? Megőrizni a hallásunkat és a látásunkat. A hallók és látók közössége szeretnénk lenni. A hallók és beszélni tudók közössége szeretnénk lenni. Amikor egyre több lesz körülöttünk a süket néma. Azért, hogy az elkövetkező generáció, amikor megkeresztelkedik, a hallók, látók és beszélni tudók közösségébe csatlakozhasson be. Mondom, minden gőg nélkül. Egyszerűen saját valóságunkat szeretnénk megfogalmazni. Annyian kilódnak az imádsággal. Ember gyónásokat hallgat, mindig ez visszatér. Miért nem tudunk imádkozni? Azért, mert nem vagyunk a hallók közössége. Akiről nincsen semmi információ, azzal milyen nehéz beszélgetni. Az Istenről mégsem, Istennel mégsem beszélgethetünk az időjárásról. Ha nem halljuk meg az Isten tetteit, szavait magunk körül, akkor nem tudunk hálaadást mondani feléje, nincs miről beszélünk az Istennel, és valami unalmas, rutinás irányul az imádságunk. Tehát a látók és hallók közössége a megkeresztelt ember. Aki hall, az képes beszélni. Aki hall, az képes a teljes valóságon élni. Ugye látjuk, hogy egy csomó ember ilyen értelemben elveszítette a hallását és látását körülöttünk, és mintha menne az élet minden további nélkül egészen normális mederben. Azt mondja Szent Atya, hogy valóban megy tovább simán az élet? És egy pár jelenségre ráirányítja a figyelmet, hogy mi lesz a sükettségünknek, a vakságunknak a következménye. Az egyik, amire odairányítja a figyelmet, az az, hogy összekeverednek a prioritások. Nem tudom, mennyi időnk van még. 10 percnél tudok, van még? Jó. Csak nem, nincs idő felolvasni a Szent Atyának a szavát. Itt odahaza Németországban a Szent Atya beolvas a németeknek. Egészen konkrétan, hogy mit is jelent, hogy a prioritások összekeverednek, hogy nem használ ezt a szót. Arról beszél, hogy jönnek hozzá az afrikai püspökök, latin-amerikai püspökök, a harmadik világ püspökei, és mind mondták, hogy a német pápának, hogy köszönje meg a honfitársainak azt a sok-sok segítséget, amit ők adnak neki, már a harmadik világ embereinek. De azt mondja a pápa a honfitársainak, azért valami bibi mégiscsak van a ti segítségetekkel. Az egyik talán afrikai püspök elmondta nekem, hogyha szociális projektre kérek pénzt a németektől, azonnal kapok. De ha templomra, akkor vonakodnak. És azt mondja a pápa, hogy mi lesz a kórházaitokkal, amit építetek kint a harmadik világba, ha nem lesz benne keresztény ápolós, keresztény orvos? Mitől lesz keresztény a kórházatok? Tehát magyarul a pápa mit fogalmaz meg? Hogy ha hallásunk elveszik, akkor első rundban elmegyünk ilyen humanitáris jótékonykodásba. Az lesz az első. És az Istent elveszítjük. Amikor Európa megszületett, a bentés lelkésének mi volt az alapmondata? Isten tisztelete elé semmit ne tegyél. Ez a prioritás kevert össze, mondja a Szent Atya a németeknél, mert süketek vagytok és vakok. Nem ugye én vulgárisan, csak a figyelés egyszerűsége miért mondom ezt így. Tehát azt mondja, hogy aki süket lesz az Isten ügyére, az az Istennek a prioritását feladja, és valami más tesz behelyette. Nézzétek, a mi szüleink generációja, akik megalkoholóbbak voltak talán, ne ítéljünk fölöttük, csak mikor azt a szlogent kitalálták, minek járjak templomba, jó ember, úgyis lehetek, minek koszkászossak a gyerek jövőjéért, nem iratom be hittarra, jó ember anélkül is lehet. Látjuk, hogy mi jött ki ebből. Szóval első generációnál még talán jó ember lett, és a keresztény értékrend szerint ért, anélkül, hogy templomba járt volna, vagy imádkozott volna. Aztán elidan az egész. Tehát a sükettség és a vakság ugye arra tesz képessé, hogy hamis prioritásokat állítsunk föl. Tehát hallani, hallgatni az Istent és vele beszélni, tehát ez a kettőt fogja összemenni a pápa, mert süket néha nem tud beszélni, mert süket. Aki hall, az fog tudni beszélni az Istennel és az Istenről. És annak nem keverednek össze a prioritások. Aztán a másik defektus, amit a pápa nagyszerűen megfogalmaz, hogy mi következik a sükettségünkből, azt mondja, hogy jönnek a harmadik világ embereide Európába, és megcsodálják az európai tudományt, technikát, csodálatos minden. Ezt felolvasom majd szó szerint is mindjárt. És azt mondja a pápa, de egy valamit nem ért meg a harmadik világ embere. Hogy lehet olyan ostoba az európai, hogy a legmagasabb szintű értelmi tevékenységet abban látja, hogy tagadja az Istent. Aztán nem érti meg a harmadik világ embere, hogy az ostoba európai Miért, hogy éppen Isten tagadásában látja meg önmaga identitását? Mikor ő az afrikai, éppen az Isten állításában tudja meghatározni önmagát, éri meg saját identitását. Értek a felfordult világunkat? Tehát az értelem legmagasabb tevékenysége, az Isten tagadás, az európai ember az identitását az Isten tagadásában tudja megélni. Ilyen süketek lettünk. Tehát, hogy megye a sükettséggel együtt az élet tovább normálisan. Hadd olvassam ezt a szakaszát a pápának, mert rövid és sokkal tömörebben tud fogalmazni, mint én. Azt mondja, Afrika és Ázsia népei csodálják a nyugati technika teljesítményeit és a mi tudományunkat, de visszariadnak annak láttán, hogy gondolkodásunk teljesen kizárja Istent az ember szemléléséből, ezt tartva a legmagasabb rendű gondolkodásnak. Ugye emlékeztek rá, hit és tudomány. A tudomány az Isten tagadása. Hát persze most már csak idősebbek emlékeznek erre. Tehát ezt adják a legmagasabb gondolkodásnak, melyel az ő kultúrájukat is meg kellene ismertetniük. Értitek? Tehát nekünk ezt kéne hazavinni Európából, hogy tagadják meg az Isten, mert akkor okosak. Ezt várjuk az első világ. Nem a keresztény hitben látják identitásukat, az identitásukat fenyegető veszedelmet, hanem Isten megvetésében. Tehát az afrikai még annyira egészséges, hogy úgy gondolja, hogyha megveti az Istent, elveszíti az ő emberi identitását. Ami így van, látjuk Európában. Csak éppen akik benne vagyunk, nem látjuk. Tehát éppen Isten megvetésében látnák az identitás elvesztését, abban a cinizmusban, mely a szabadság egyik jogának tartja a szent kigúnyolását, és a hasznosságot emeli a kutatás sikereinek legfőbb kritériumává. Tehát még két szónál haláljuk meg itten. Tehát az identitást az Isten megvetésben találja meg az európai ember, a szabadságát abban éri meg, hogy a szentet kigúnyolja. Nevetségesé teszi a szentet. Nézd meg a plakáton, most olyan lelkező papot van, egy plakáton látom, hogy filmet reklámoz. Metró lejáróban. Tehát a szentet kigúnyolni. Csak szent ne legyen. Tudjuk jó, hogy a szentnek az eltűnése miatt esik szét a valóság. Válnak le a dolgok önmaguk lényegéről. Válik le a szexu, a szeretet, az élet, törvény az étosz. Mert a szentet cinikusan kinevetjük. Szóval valahol a szent veszik el. Ugye a jó pápánk egy más helyen mondja, hogy milyen ostoba Európa. Ha egy mohamedán jelvén kigúnyolnak, mindjárt akcióba lép, ugye az öngyilkos merénylő. Ha egy zsidó jelvényt ugye kigúnyolnak, az antiszemitizmus vágya mindjárt ott van. Ha egy keresztény jelvényt kigúnyolnak, senki nem szól semmit. Azt mondja a Szent Atya, hogy milyen paranoiás Európa, így mondja. Ez európai paranoia. Ez az identitásvesztés. Tehát a szabadságot, tehát értjük az értelem legmagasabb szinten Isten tagadása, a identitás megőrzéséhez az út megint Isten tagadni, a szabadság a szentet kigúnyolni, és azt mondja, a hasznosságot emeli a kutatás sikereinek legfőbb kritériumává. Tehát az egész bioetikának a problémája ez, a lombikbén, acidogen, minden, hogy hogy a kutatás az fontos, tehát a pragmatikus eredmény az minden erkölcsi elvet überel. Ez a pont. Tehát személy fölé kerül az emberi produktum. És tovább azt mondja a Szent Atya, a cinizmus nem az a türelem és kulturális nyitottság, melyre a népek vágyszani. Ez a cinizmus, ami körülvesz bennünket. Nem ezt várják a harmadik világ emberei tőlünk. A tolerancia, amelyre úgy égetően szükségünk van, magában foglalja az Isten félelmet, a tiszteletbe tartását annak, ami a másik ember számára szent. Értek? A tolerancia nem a minden kigunyolás, elfogadása, mert a tolerancia jelenti az Isten félelmet, jelenti annak tiszteletbe tartását, ami a másiknak szent. Hol van ez Magyarországon? A sajtóban. De annak tisztelete, amit mások szentnek tartanak, föltételezi, hogy mi magunk újra megtanuljuk az Isten félelmet. Testvérek, tehát nekünk kell megújulni a hitben, és ha a hitünkben megújulunk, akkor tudunk toleráns módon jelen lenni a társadalomban, és ki fog alakulni közöttünk egy kultúrája a toleranciának, amely szóvá teszi azt, amit szóvá kell tenni, anélkül, hogy letaglóznánk valakit. De a szentet meg kell védeni. De ez egy igaz Isten félelem kell, hogy helyesen tudjuk a szentet védeni. Ez a megbecsülés érzés, mondjuk a szent iránti megbecsülés, ez a megbecsülés érzés, csak akkor születhet újra a nyugati világban, ha újra növekedni kezd a hit Istenben, ha Isten újra jelen való lesz értünk és bennünk. Tehát akkor tudjuk helyesen képviselni a társadalomban a szentet, ha bennünk ott van a szent, és a szent, mint egy átragyog rajtunk. Ugye a színe változásonnál Jézus emberségén ragyogott át az Istenség. Azt mondjuk karácsonykor, megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszet az emberi testben. Tehát a szentnek a megjelenítővé kellene válnunk. És ebből kijön egy magatartás, mondja tovább a Szent Atya, tehát a látó-halló embernél az erőszakmentesség. A hitünket senkire rá nem erőszakoljuk. Egy ilyen vakbuzgóság, prozelitizmus ellentétes, mondja a Szent Atya a kereszténységgel. A hit csak a szabadságban tud kibontakozni. Tulajdonképpen az a híres beszéd, amit a mohamedánzták a pápát, antimohamedánzták, ott arról beszél, hogy Mohamed a Koránban kétféle módon van a hit terjesztéséről szó. Az egyiken azt mondja a Korán, hogy nem lehet a hitet erőszakkal terjeszteni, a másik helyben arra hív már, hogy karddal kell terjeszteni. Egy későbbi szúrában arról beszél. És ezt kifogásolták. Nagy hangon. Ez csak azért, mert a pápa egyébként végig erről beszél abban a beszédében, hogy nem lehet erőszakkal terjeszteni a hitet. Ez a kereszténységgel ellenkezik. A hit csak a szabadságon tud kibontakozni. De épp az emberek szabadságára hivatkozunk, amikor arról beszélünk, hogy meg kell nyílnunk Isten felé, keresnünk kell őt. Meg kell őt hallanunk. Tehát testvérek, a süketném a meggyógyításán, én ezt tenném aláhúzni, hogy Jézus visszamer egy embert a társadalomba, aki hall, az tud kommunikálni a valósággal, az üdvözlő valósággal, aki nem hall, aki süket, az képtelen kommunikálni a valósággal. Tehát a szabadságra vagyunk meghívva, hogy egyre mélyebbről halljuk meg Istent, lássuk meg Istent, és akkor képesek vagyunk vele kommunikálni, meg a minket körülvevő társadalommal, a saját magyar valóságunkkal kommunikálni.